Hitvilág. A teljesség felé.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Advent első vasárnapján kezdődött világszerte a megszentelt élet, vagyis a szerzetesek éve. Magyarországon a Szent István Bazilikában nyitotta meg Erdő Péter ezt az esztendőt. A Hitvilág mai műsorában ezzel az eseménnyel foglalkozunk, a múlt vasárnapi szentmisén elhangzottakat foglaljuk össze, illetve a helyszínen beszélgetünk szerzetesekkel, olyan személyekkel, akik a jubileumi esztendőt előkészítették, valamint bemutatok egy szerzetes nővért közelebbről, illetve megszólal a műsor végén az ország legidősebb szerzetes papja is, Olofszon Placid bencés szerzetes, aki december 23-án lesz 98 éves. A Szent István Bazilika előtt állok, a főbejárat fölött olvasható Ego sum via, veritas et vita, én vagyok az út, az igazság és az élet. A megszentelt élet éve kezdődik szentmisével, amelyet Erdő Péter mutat be, és sok száz szerzetes vesz részt a szertartáson. A körülbelül 1500 szerzetes, akik Magyarországon élnek, azoknak több mint egyharmada itt lesz. Az első padsorokat szerzetesek töltik meg, különböző habitusú szerzeteseket lehet itten megcsodálni. Férfiak kevesebben vannak a szerzetesek padsoraiban, mert gondolom, hogy ők a szentében lesznek ma sokan, a koncelebrálásban fognak részt venni. A bazilika mellékhajójában megpillantom Farkas Attila atyát, aki régóta a bazilika egyik lelkipásztora, éppen a gyontató szék felé tart. Kedves Attila atya, ennyi szerzetes együtt itt a Szent István bazilikában rég lehetett.
Időközönként sokan vannak, de akkor inkább a bazilika előtt, augusztus 20-án. De most Szent István király ide hívta őket, hogy ezt a szent évet, amely most nekik szól, érettük szól a harang is, ezt valóban te beteljesítsék.
Mivel gazdagítják a szerzetesek az Anyaszentegyházat? Mi az, amit köszönhetünk nekik?
Szerintem azzal az alázatos életformával, hogy csak a hívő közösségnek van valami vágya, kívánsága hozzájuk, nincs család, a nagy család számukra a hívő közösség. Tehát rájuk tudják szánni az időt, a szívüket, a lelküket, imádságukat, áldozatkészségüket. Főleg a férfi szerzetes rendekre gondolok, de a nőiek ugyancsak. Ők termékenyítik meg az ő terméketlenségükkel az Anyaszentegyházat.
Gyönyörű szépen lentmondás.
Ugye, nem csodálatos? Hát ez az Istennek a csodája. Áldjon meg téged és őket is, és mindnyájunkat a mindenható.
Köszönöm szépen, Farkas Attilát kérdeztem. Ülnek most körmenetben Erdő Péter bíboros, egy afrikai bíboros is, a pápai igazságosság és béke pápai tanácsnak az elnöke, Tuscon bíboros is itt van, és emeli az ünnep fényét. Előző nap egy konferencián vett részt a keresztény vállalkozók szervezésében. Szépen vonul az asszisztencia. Ragyogó a Szent István Bazilika, minden fény kigyúlt. Erdő Péter bíboros a következő szavakkal szólt az ünnep jelentőségéről.
Köszönjük Ferenc pápának, hogy ezt az évet meghirdette. Azt az évet, amelyben a szerzetesek és mások, akik az evangéliumi tanácsokat az egyház színe előtt élethivatásuk gyanánt vállalták, megmutathatják a világnak a saját hivatásuk szépségét, erőt kaphatnak ennek a hivatásnak a teljesítésére, útmutatást, hogy egyénileg és közösségileg hogyan tudják gazdagítani a maguk, az egyház és az egész világ életét. Az evangéliumi tanácsok vállalásával megszentelt élet esztendeje kezdődik. A szegénység, a szüzesség és az engedelmesség olyan jelek, amelyek irányt mutatnak az emberiség életének. Nem mindenki kap hivatást a szerzetesi életre, de a kompromisszumok nélkül, nagy lelkű szeretettel megélt evangéliumi tanácsok, világító fények, amelyek a mindennapi élet zűrzavarán túlról, a túlsó partról, Isten békéjének és dicsőségének világából ragyognak. A szerzetesség és az evangéliumi tanácsokat az egyház színe előtt vállaló többi életformák az isteni kegyelem ajándékain alapulnak. Magának a hivatalos egyháznak pedig, amint a II. Vatikáni zsinat tanítja, gondja van arra, hogy a Szentlélek vezetésével értelmezze ezeket a tanácsokat, szabályozza követésüket, és a bennük foglaltak alapján tartós életformákat is megszervezzen. Az egyház egy és egyetlen. Az evangéliumi tanácsok gyakorlását is az apostolok utódai által képviselt egyházi hierarchia szabályozza. A szerzetesek élete és munkája szerves részét alkotja a helyi egyházak és a világegyház életének. Korunkban nagy a szétszórtság kísértése. Hajlamosak vagyunk arra, hogy egy-egy hangulatot, érzést vagy gondolatot megragadjunk, és megfeledkezzünk a múltról, a jövőről, a minket körülvevő világról. A szerzetesi hivatás azonban nem valamilyen részleges érték kizárólagos követése, nem is egy sajátos élmény bűvölete, hanem éppenséggel tanúságtétel a végső, nagy és egyetemes egységről és harmóniáról, Isten szeretetéről és feltétlen uralmáról életünk és az egész világ mindenség felett. A szerzetes életformának, ha következetesen megvalósítják, Istenen kívül nem igazán van más igazolása. A keresztény szerzetesség pedig különösen szoros kapcsolatot jelent a történeti Jézus Krisztussal, aki az Atya iránti engedelmességből adta életét, aki szegénységben élt és szerette. Nem csak segítette, hanem szerette a szegényeket, és aki minden hiteles történelmi forrás tanúsága szerint tisztaságban élt. Ezért a keresztény tisztaság eszménye nem pusztán valamilyen aszkétikus elmélet, hanem magának Jézus Krisztusnak a követése. A Krisztus iránti szeretet pedig szeretetet és felelősséget jelent az egész egyház iránt. Hazánkban és a volt szocialista országokban az egyház sok évtizeden át üldözésben és elnyomatásban élt. Megszenvedték ezt a püspökök, a papok, a világi hívek. Különös utat kellett bejárniuk a feloszlatott szerzetes rendek tagjainak. Nem csoda, hogy hazánkban a szerzetesek közül csak minden harmadik élte meg a rendszerváltozást, a szerzetes közösségek újraengedélyezését. Azóta pedig a szerzetesek száma tovább csökkent, méghozzá gyors ütemben. Ez a folyamat persze a világegyházban is hasonlóképpen alakult. Hazánkban különleges körülmény volt, hogy a szerzetesek ingatlanjaikat akkor kapták vissza, ha közszolgálati intézmények fenntartását is vállalták. Tisztelet illeti azokat az idős szerzeteseket, akik mégis nagy lelkesedéssel teljesítették ezt a feladatot. Sok bíztató jelet is látunk. Új szerzetes közösségek érkeztek hazánkba. Egyik másik régi intézményben is feltűntek a megújulás és a fiatalodás jelei. Sokan megtalálták az élő kapcsolatot a helyi egyházzal, a környező társadalommal. Vannak, akik kiveszik részüket a lelkipásztori munkából is. Hozzánk is szól Ferenc pápa útmutatása, aki minden hívőnek, különösen pedig a papoknak és a szerzeteseknek azt ajánlja, hogy menjünk a perifériákra, Lehet szó a társadalom perifériájáról, a leszakadtakról, a legszegényebbekről, de lehet szó földrajzi értelemben is a peremkerületekről. Akár az ország hátrányos helyzetű vidékeit, akár Budapest perifériáit tekintjük, valódi szükség van a jelenlétünkre. Ha térképre rajzoljuk a szerzetes ingatlanok és közösségek elhelyezkedését, azt látjuk, hogy az országon belül Budapest, a fővároson belül pedig az első, második, 12. és 5. kerület, valamint a 8. kerület belső része különlegesen sok közösségnek ad otthont, a peremkerületekben viszont a legtöbb plébánia területén nem él szerzetes, nincs szerzetesi iskola és óvoda sem. Különös tisztelet és köszönet azoknak, akik mégis vállalták ezt az értékes munkát. Kérjük az emberiséggel közösséget vállaló Istent, járja át minnyájunk életét. Segítse különleges kegyelmével a megszentelt életet vállaló hivatását, küldjön munkásokat az aratásba, hogy közös tanúságtételünk Krisztus erejét és derűjét sugározza a körülöttünk élő világba. Amen.
Meggyújtotta a bíboros a szentbeszéd után az adventi koszorún az első gyertyát. A hívek közös könyörgése következik.
Urunk Jézus, meghívott és kiválasztott apostolaidért, püspökeinkért, papjainkért, akikre rábíztad az ige hirdetést, a hívek táplálását és az Isten tisztelet rendjét. Add, hogy hitük és reményük minden nehézségnél erősebb legyen.
Dicséret és hála néked, újjáteremtő Szentlélek, aki szüntelenül kiárasztod ajándékaidat. Add, hogy a megszentelt élet karizmáinak különbözősége egyre termékenyebbé tegye egyházad életét az evangélium nagylelkű és feltétel nélküli szolgálatában.
Dicséret és hála néked, hűséges Istenünk, minden megszentelt életet élő közösségért és személyért. Segíts, hogy szegénységben, engedelmességben és tisztaságban neked adott életünk a szabad szeretet, az egység és a te eljöveteled várakozásának jele lehessen.
Dicséret és hála néked, emberszerető Istenünk, elhunyt testvéreinkért. Tedd boldoggá őket örök szereteted ragyogó fényességében.
Mindenható Istenünk, formálj minket ebben a szent időben, hogy az első szeretet tüzével, égő lámpással a kezünkben éljük profétai küldetésünket, Krisztus a mi Urunk által.
Várszegi Asztrik, pannonhalmi főapát, püspök, koncelebrál a szerzetesek nevében, lévén ő a szerzetes tagja a püspöki konferenciának. Teréz agya nővérei is itt vannak. Sok nem európai arcot látni a szerzetesek között, ez is egy új jelenség. Az elmúlt másfél-két évtizedben érkeztek hozzánk missziós munkára. Vannak rendek, amelyek nekik köszönhetik, hogy fönnmaradnak és meg tudnak újulni. Ilyenek a verbiták, ilyenek a szaléziak a férfi rendek között, a női rendeknél is, főleg Indiából, de Vietnámból, Indonéziából, Latin-Amerikából és Olaszországból is számos szerzetes érkezett hazánkba. A Szent Mise végén Labanc Zsolt piarista tartományfőnök mondott köszönetet Erdő Péter bíborosnak.
A magyarországi szerzetes rendek és minden megszentelt életet élő testvérünk nevében köszönjük, hogy megnyitotta idehaza a magyar egyházban is a megszentelt életévét. Amikor egy évvel ezelőtt Ferenc pápa először jelentette be szerzetes előjárók egy jelentős csoportjának, hogy az előttünk álló, most kezdődő egyházi év a megszentelt életéve lesz, öröm töltött el mind az előjárókat. Mi is ezt éltük át. A hírt hallva, öröm és hála tölt el minket. Szép jele ennek, hogy itt ma ilyen sokan ünnepeltük együtt szerzetesek ennek az évnek kezdetét. Mi megszentelt életet élő személyek úgy érezzük, hogy az egyház atyai, anyai tekintete fordul felénk a gesztusban, amely lelkesít, erőt ad, és a jövő felé küld minket. Szeretnénk, hogy ez az év vezessen minket, szerzeteseket, hivatásunk egyre teljesebb felfedezésére és egyre teljesebb megélésére. S kívánjuk azt is, hogy ez az év segítse minden hívő testvérünket az egyházban, itt Magyarországon is, hogy a megszentelt életet jobban megismerve, ők is megerősödjenek Krisztus szeretetében és követésében. Így építhetjük együtt, szüntelenül megújuló lélekkel és élettel az egyházat és Isten országát.
Várszegi Asztrik püspök, a Pannonhalmi Bencés kongregáció főapátja 25 évvel ezelőtt tanúja, illetve egyik aktív szereplője volt annak a folyamatnak, amikor a különböző betiltott szerzetesi közösségek előjöttek a föld alól, és próbálták újjászervezni soraikat. A szerzetesek éve megnyitóján 2014-ben joggal érezte úgy, hogy van miért neki személyesen is hálát adnia.
Számomra nagyon érdekes és csodálatos ebben a napban, hadd mondom, én vagyok a történelmi kontinuitás. 25 évvel ezelőtt a püspöki konferenciából ketten Takács Nándor, székesfehérvári püspök úr, és jó magam akkor esztergomi segédpüspökként a föld alól éppen fölbukkanó szerzetes előjárókat kicsit illegálisan, kicsit már reménykedve legálisan meghívtuk a központi szeminárium dísztermébe, és hát együtt voltunk, nem tudnám hányan, sokan, anyókák és apukák, könnyes szemmel. És úgy néztünk egymás, hogy Istenem, mi lesz ebből? De akkora lelkesedés volt bennük, akkora szeretet és bátorság, és ha most körülnézek az én kedves erőjáró társaim között, akár itt is, hát mindenki fiatal. És hadd mondjam azért, ez az Isten csodája, hogy egy visszanyesett, föloszlatott, üldöztetett társaságokból új sarjat fakasztott, és a magyar szerzetesség hosszú évtizedek után, megpróbáltatások után reményben újra él. És ennek ma nagyon örülök, és hálás szívvel mutattuk ezt a személyiséget.
De kik is valójában a szerzetesek? Deák Hedvig, a Domonkos Szerzetes Nővérek magyarországi provinciájának tartományfőnöke, segít eligazodni minket.
Először talán egy olyan fogalomtisztázással szeretném kezdeni, mert hogy itt az évnek a hivatalos elnevezése az, hogy a megszentelt életnek az éve, és kicsit szinonimaként használjuk mi magyar szerzetesek, magyar megszentelt személyek a szerzetesek éve elnevezést. És azt gondoltam, hogy talán érdemes lenne egy kis teológiai, egyházjogi tisztázást tenni, hogy miből is áll össze a megszentelt élet. Ugye a megszentelt élet fogalom az egy tágabb valami, amiben különböző formák vannak. A lényege a megszentelt életnek mindig az evangéliumi tanácsokra tett fogadalom, amit Bíboros úr is említett a homíliájában, hogy ez a szegénységnek, a szüzességnek és az engedelmességnek a fogadalma. A különbözőség ennek a konkrét megélésében van. A szerzetesi intézmények erre a három evangéliumi tanácsra nyilvános fogadalmat tesznek, és közösségben élnek, és egy bizonyos értelemben a világtól elkülönülve élnek. Ide tartoznak a megszentelt élet intézményeihez még az úgynevezett világi intézmények. Ők abban különböznek a szerzetesektől, hogy ők is fogadalmat tesznek az evangéliumi tanácsokra, de hogy ők a világban élnek. Tehát a szerzetesektől ez különbözteti meg őket, az életformájuk. Tehát ez egy a világban megélt Istennek szenteltség, hogy ők így kovászként járják át a társadalmat, ott, ahol ők vannak. És a megszentelt életnek ez a két hivatalos formájához járulnak még hozzá az úgynevezett apostoli élettársaságai, amelyekből több jelen van Magyarországon, és akik nem mindig vállalják fogadalommal az evangéliumi tanácsokat, hanem lehet, hogy ígéretet tesznek rá, de a lényeg az, hogy ők valamilyen közös apostoli tevékenységért gyűlnek össze. Általában ők is közösségben élnek, és hogy valami olyan fontos apostoli céljuk van, ami egy szerzetes élethez hasonló életformát tesz lehetővé az ő számukra is. Tehát, hogy ez a három nagy forma van, és hát az első kettő a szerzetesi intézmények, illetve világi intézmények azok, amelyek szoros értelembe véve alkotják a megszentelt élet intézményeit. És hát ezen kívül ez egy ilyen nagyon színes valóság ez a megszentelt élet, mert hogy még vannak új közösségek is, ezek közül is több jelen van Magyarországon, akik a II. Vatikáni zsinat után alakultak, és akik szintén az Istennek szentelt életet élik, tehát az evangéliumi tanácsok szerinti életet, de hogy ennek a mozgalmakon belül vannak különböző formái, amelyek hasonlítanak a megszentelt életnek az intézményeihez. Tehát, hogy nagyjából így áll ez össze, hogyha az egyházjogi fogalmakat nézzük, de azt gondolom, hogy minden megszentelt életnek a lényege Krisztus szeretetétől való megragadottság, és ebből fakadóan a Krisztus követés és az embereknek a szolgálata, amiért különböző módokon valósul meg a különböző intézményeken belül.
És ma Magyarországon mi a helyzet?
A magyar női szerzetességnek a helyzetével kapcsolatban ez egy nagyon gazdag valóság. Összesen 44 női szerzetesen van jelen Magyarországon, 6 apostoli élettársasága, 4 világi intézmény, illetve 11 olyan egyéb közösség, akik a megszentelt élet formáit élik. Összesen majdnem 70 női közösség, tehát egy nagyon színes valóság. Ezek között vannak olyan intézmények, akik ugye jelen voltak Magyarországon már a felosztatás 1950 előtt. Olyanok is vannak, akik 1995 az újraindulás óta jöttek Magyarországra, vagy azért, mert itt elkezdték a küldetésüket, vagy pedig azért, mert hogy ezek újonnan alakultak ezek a közösségek a zsinat utáni évtizedekben, és Magyarországon is letelepedtek. Hát ez egy nagyon színes, amint most látszott is a bazilikában, nagyon sokféle életformát foglal magába, és nagyon sokféle apostoli tevékenység az, amelyet végzünk. Hát ezek között, a közösségek között vannak olyanok, amelyek úgynevezett szigorú szemlélődő életet élnek. Ez azt jelenti, hogy ők az imádságukkal végzik a szolgálatukat. Tehát, hogy az imádságukkal járnak közben az egyház többi tagjaiért, illetve az egész világért. Több ilyen közösség is van Magyarországon, kármelita nővérek, vizitációs nővérek, ciszterci nővérek, pálosok. Aztán ezen kívül vannak azok a közösségek, akik valamilyen apostoli tevékenységet folytatnak, ez legtöbbször ugye az oktatás, szociális tevékenység, illetve vannak olyan apostoli feladatok is, amelyek ilyen új apostoli feladatok, és amelyek az elmúlt évtizedekben nyíltak meg, tehát pont a perem területen élőkkel való foglalkozás, hajléktalanokkal, roma pasztoráció és hasonlók. És hát ezen kívül vannak azok az intézmények, amelyeknek a tagjai azok a saját hivatásukban, foglalkozásukban megmaradva akarják a társadalmat megszentelni.
Miért hirdette meg Ferenc pápa a megszentelt életévét? Kérdezem Labanc Zsolt piarista tartományfőnöktől, a Magyarországi Férfi Szerzetesi Elöljárók konferenciája elnökétől.
Ferenc pápa 2013. novemberében hirdette meg a megszentelt életévét. Legfőbb előjáróknak egy 120 fős csoportjával találkozott, és egy kötetlen beszélgetésnek a végén adta tudtul az előjáróknak ezt a jó hírt, hogy a most kezdődő bő egy esztendő, az a megszentelt életéve lesz. Azt üzente ekkor az előjáróknak, és azt üzeni nekünk szerzeteseknek, hogy ébresszétek fel a világot. Hát annak a csoportnak, annak a közösségnek lehet ilyen nagyszerű feladatot adni, hogy ébresszék fel a világot, akiben erőt látunk, akiben bízunk, akiről azt érzékeljük, hogy a jövő felé is van küldetése és hivatása. És éppen ezért olyan nagyon fontos számunkra, szerzetesek számára és megszentelt életet élők számára ez az esztendő, mert azt érezzük, hogy az egyetemes egyház és a hivatalos egyház tekint ránk szerzetesekre ezzel a reménnyel, ezzel a bizalommal és ezzel a, mondhatnánk ezt is, elfogadással. Nagyon fontos ez számunkra. A legfontosabb gyümölcse talán az lehet ennek az évnek, hogyha mi magunk szerzetesek megújulunk egyénileg is és közösségileg is a szerzetesi hivatásunkban, az Istennek szenteltségünkben. Ez a legfőbb cél, ami felé szeretnénk haladni ennek az évnek a során. Alkalom ez arra is, hogy megmutassuk az egyházon belül is, és az egyházon túl, az egész társadalom felé is, hogy egyrészt, hogy vagyunk szerzetesek, létezik, él ez az életforma, és szeretnénk azt is megmutatni, hogy ez egy reális, választható életforma ma is, fiatalok és akár idősebbek számára is. Olyan életforma, ahol az ember boldogságra találhat az Úristen közelségében és mások szolgálatában és a testvéreivel élt közösségi életformában. Fontos ez, mert úgy látjuk, hogy nagyon sokféle múltból fakadó sztereotípia veszi körül a szerzetes életet, és szeretnénk egy valósághoz közelibb és frissebb képet mutatni a szerzetes életről. Azután azt gondoljuk, hogy ezzel együtt lehetőség ez arra is, hogy fiatalokat is megszólítsunk, meghívjunk a szerzetes életre. Nem nagyon sokan jelentkeznek szerzetes életre, legalábbis itt Európában, és ennek része a magyar egyházi valóság is. De hiszünk abban, hogy az Úristen sok fiatal lelkében ébrezgeti a szerzetesi hivatást, és hogyha találkoznak velünk élő szerzetesekkel, akkor talán könnyebben meg tudják ők is fogalmazni ezt a hivatást, és el tudnak indulni ezen az úton. Azután nagyon fontos, hogy ez a megszentelt életéve, szerzetesek éve, ez nem csak nekünk szól, szerzeteseknek. Ez az egész egyháznak szól, minden hívőnek szól. Mert az egyházban a különböző hivatásoknak a kommunióját, a közösségét éljük meg. És amikor most az egyház ebben az évben arra irányítja a figyelmet, hogy kik is ezek a szerzetesek, mit is jelent a szerzetesi hivatás a megszentelt életében, akkor ezzel nem csak a szerzeteseket segíti, hanem minden hívőt az egyházban, minden keresztény testvérünket. Mert a szerzetesség a gyökerét tekintve nem más, mint evangélium szerinti Krisztus követő élet. Ezt vállaljuk föl mi az egyház színe előtt a fogadalmainkkal. És amikor így teszünk, amikor erre nagyon egyértelműen elköteleződünk, akkor ezzel tulajdonképpen minden keresztény testvérünket segítjük, és meghívjuk, hogy ők is a saját életformájukban erre törekedjenek. Ezért ajándék ez az év, a szerzeteseknek is ajándék, úgy hiszük és szeretnénk, hogy így legyen az egész egyház számára is.
Hogy mi várható a szerzetesek évében, milyen programok, arról Úrik Monika szerzetes nővért kérdeztem. Ő a férfi és női szerzetesi rendek munkáját összefogó munkabizottságnak a vezetője a szerzetesek évében.
Három kiemelt programot szeretnék megemlíteni, ami országos rendezvény, országos szintű szerveződése ennek az évnek. Az első az 2015. április 25-én lesz. Hát az országban, ahol csak vannak szerzetesek, megszentelt életet élők, útra kelnek. És zarándok útra kelnek, hogy eljussanak Mátraverebély Szent Kútra, a Ferences rend által fenntartott zarándok helyre. Ez szimbolikus tett, kifejezi, hogy mi szerzetesek, megszentelt életet élők zarándok úton vagyunk. Hogy arra vagyunk hívva, hogy elhagyjuk megszokott formáinkat, helyeinket, bejáratot, működésmódunkat, és útra keljünk, és kövessük azt, ahova a lélek vezeti a szerzetességet ma. Egyben persze betöltjük azt, amit Ferenc pápa a mai napra szóló levelébe írt. Azt írta, hogy a megszentelt élet évének célkütizései, hogy hálával tekintsünk a múltra, szenvedéllyel éljük a jelent, és öleljük át a jövőt reménységgel. Hát minden zarándokút erről szól, és ha egyszer elérünk Mátraverebély Szent Kútra, ott pedig ünnepelni fogunk. Szeretnénk megünnepelni azt, amire a mi Istenünk meghívott, azaz szeretnénk a hivatásunkat ünnepelni. Szeptember 18-19-én egy katolikus társadalmi napokszerű rendezvény kerül sor, amit mi szerzetesek terének nevezünk. Ez a március 15-e térés környékén kerül megrendezésre, és szeretnénk mi magunk is rácsodálkozni, hogy mennyire szerves részei vagyunk mi a társadalomnak, akár aktív tevékenységgel, szolgálattal veszünk részt benne, akár imáinkkal. Egy biztos, hogy a társadalom minden egyes jelenségénél ott vagyunk, nem csak tudunk róla, hanem mindenütt van legalább egy-két olyan szerzetes, aki jelen van azon társadalmi területen. Ezre szeretnénk rácsodálkozni, szeretnénk kifejezni, hogy az élet szolgálatában állunk. Egy harmadik nagy rendezvény, ez november 14-én kerül erre sor, egy konferencia a Szapiencia Napok keretében, ahol szeretnénk a szerzetes élet teológiájában újra mélyülni, és szeretnénk elmélyülni a meghívásunk azon pontjaiban, hogy hogyan is van, hogy mindannyian egyének vagyunk, személyek vagyunk, közösségben élünk, hogyan is van a szerzetességben egyén és közösség kérdése. És még vannak egyéb projektjeink. Egyrészt elindult a honlapunk. Szeretnénk ennek az évnek az eseményeiről hírt adni, az előkészületekről, és beszámolni, ami történik. És szeretnénk megmutatni azt, hogy a szerzeteseknek van arca, van öröm, van számos. Mit is teszünk mi együtt? Ezen a honlapon még december során megnyílik egy információs térkép, ami lehet tájékozódni, hogy egyes rendekről mit lehet megtudni, hol vannak, mit működtetnek, és mit lehet róluk tudni. Egy imanaptár is létre fog jönni, szintén napról napra követhető a honlapon. Ez több, mint imanaptár, ez egy információs imanaptár. Tehát egy-egy nap egy-egy szándékot tesz mi magunk elé is, tehát bárki, aki imádsággal velünk tart, és szeretnénk éppen azért a rendért, akiért éppen imádkozunk, arról hírt adni, információt adni. Készül hitoktatóknak egy interaktív programcsomag. Szeretnénk segítséget adni, hogy ebben az évben hittanóra tárgyává legalább 2-3-4 óra erejéig, de lehet, hogy 8-ig kapjanak segítséget, hogy erről a hivatásról, élethivatásról, életformáról bevezetést tudjanak adni a gyerekeknek. Szerzetesi kórus készülődik, ez csak úgy szintén egy szimbolikus tett. Tudnélik, mindannyiunknak megvan a maga jellegzetes liturgiája, de az, hogy mi szerzetesek több szólamba szeretnénk énekelni, az azt jelenti, hogy mindegyikünk elhagyja maga a sajátos liturgiáját egy pillanatra, és több szólamban fog megszólalni. Nagyon fontos számunkra, hogy ami van, azt erősítsük. Például tudatosabban részt szeretnénk venni olyan találkozókon, ahol eddig is megfordultunk, de szeretnénk jelenlétünkkel megerősíteni az adott találkozót, mint például az Egerszalóki találkozót, a Nagymarosi Ifjúsági találkozót. Próbáljuk előhívni azokat az erőket, amik a rendjeinkben vannak. Annyit szeretnénk tenni, amennyit győzünk. Napról napra haladunk, hogy amiket terveztünk, az életbe jöjjön. Szeretnénk a peremen levők fele indulni, szeretnénk hiteles találkozásokat, azaz, hogy el tudjuk mondani, amit ránk bízott, ami meghívó Istenünk, azokat az értékeket, és szeretnénk rányitni a mi szemünket azokra az embertársainkra, akikben pedig az Isten más értékeket rejtett. Szeretnénk hiteles találkozásokat ebben az évben, szeretnénk azt, hogy mi magunk is megújuljunk ebben az évben.
Ajánlom figyelmükbe a Szerzetesek éve honlapját, amely szerzetesek.hu címen elérhető, nagyon gazdag, sokszínű, és az év eseményeit, valamint a magyar szerzetesség életét sokrétűen mutatja be.
Dicséret és hála néked, újjáteremtő Szentlélek, aki szüntelenül kiárasztod ajándékaidat. Add, hogy a megszentelt élet karizmáinak különbözősége egyre termékenyebbé tegye egyházad életét az evangélium nagylelkű és feltétel nélküli szolgálatában.
Megkérdezem Úrik Monika nővért, hogy melyik rendnek a tagja, és ő hogyan talált rá a szerzetesi hivatására, és miért éppen ehhez a rendhez húzott a szíve.
A Boldogasszony iskolanővérek rendjéhez tartozom. Szekszárdi vagyok, Szekszárdon születtem. Én 13-14 éves voltam, amikor először találkoztam a Szentírással személyesen. A hitoktatóm hívta fel a figyelmünket így a Szentírásra, hogy ezt nem csak ismerni kell, hanem élni. Hát elég hosszú kalandos út vezetett. A hitoktatóm Keresztes Pál volt, és ő adta a kezünkbe a Szentírást. És nagyon izgalmas volt számomra, hogy értsem a hívást benne. Hát így elég kalandos útra hívott akkor a lélek. Akkor én még nem értettem ennek a súlyát és komolyságát, és így hosszú éveken át egyre finomodott ez a kérdés. Az elején csak annyit értettem, hogy ez olyan, mintha papnak kéne lennem, na de hát ugye lány voltam, tehát ez nem jött számításba. Amikor a patronába kerültem, én ott ismertem rá, hogy ami a Szentíráson keresztül szólongat, azt én a szerzetesség életformájában tudom megélni, és akkor ismertem meg az iskola nővéreknek a közösségét, rendjét, és hát onnan indult egy további keresés, és hát nagyon hálás vagyok, hogy egyértelmű lett.
Végül is az egyetlen legálisan működő rendet választotta. Sok esetben manapság a bőség zavara elbizonytalanít sokakat, és vándorolnak egyik rendtől a másikig, keresik az igazit. Önnek bizonyos értelemben egyszerűbb helyzete volt, mert ez az egy volt.
Nagyon foglalkoztatott engem az egészségügy.
Amivel akkor nem foglalkozhattak a nővérek?
Úgyhogy el is mentem kórházba dolgozni, önkéntes ápolóként. Nagyon szerettem, de így a hetek alatt az kristályosodott ki, hogy noha nagyon-nagyon szeretem egy életen át, nem ez az utam. Akkor nem így tettem föl a kérdést, hogy most, mert na, tényleg valóban egyszerzetes rend volt, tehát valahogy az ilyen egyenértékű kérdésként tűnt akkor, de ma már nem így tenném fel a kérdést, de akkor ez volt a kérdésem, hogy szerzetesség vagy egészségügy.
És a szerzetesség akkor az iskola nővérek. Tanár, pedagógus?
Igen, matematika, fizika, hittan szakos tanárrá váltam az évek során. Elég sokáig tanítottam is. Amikor a vezetés szolgálatába kerültem, akkor nem az iskola, nem az osztálytermekben maradtam nevelő vagy pedagógus, hanem az életem egyéb területeim. A szerzetes életem első éveiben történt a rendszerváltás. 89-ben akkor én elég sok ilyen programon részt vettem, ahol a rendek indultak, és a képzések azok a mi házunkban, a patronám épületében történtek. Szívügyem volt, hogy a rendek újraéledésében valamiképp segíthessek magam is, ha más nem, akkor háttérmunkával, így amikor így ezek a találkozók létrejöttek. Így elég hamar kapcsolatba kerültem a többi renddel, a többi induló renddel, illetve kapcsolatban voltunk az elmúlt rendszer alatt a másik három férfi szerzetes renddel. Szóval a lényeg, hogy kezdettől fogva nekem nagyon, nagyon fontos volt a többi renddel való együttműködés.
És ennek a folytatását éljük most meg az ön életében, vagy az irodában.
Igen. Igen, tehát ebben ez a szép, hogy szerves folytatása az eddigi tapasztalataimnak és vágyaimnak.
Dicséret és hála néked, hűséges Istenünk, minden megszentelt életet élő közösségért és személyért. Segíts, hogy szegénységben, engedelmességben és tisztaságban neked adott életünk a szabad szeretet, az egység és a te eljöveteled várakozásának jele lehessen.
Az ország legidősebb szerzetes papja Olofsson Placid Bencés, aki ebben a hónapban, december 23-án tölti be 98. életévét. Egy 1946-os eseményt idéz fel, 30 éves volt.
1946. szeptember 9-én Konti utcába vittek, mert ott volt az ítélet, a hadbírósági ítélet, szeptember 9-én. Ott a Konti utcába engem kitüntettek. Nem azért olyan kiváló vagyok, hanem reverendával voltam. És ezek a szerencsétlen micsodák, ezek a szovjet katonák, hát moziban láttak biztos pópákat, és itt is van egy pópa, és a pópát kitüntették. Hát az volt a kitüntetésnek az eredménye, hogy engem kivittek a reggeli után folyosót mosni és vécét pucolni. Kaptam egy vödröt, meg egy rongyot, hát édes jó is, nekem három diplomával tudok én takarítani. A katona, akinek a nyakában volt az az istentelen nehéz géppisztoly, hát mindig utánam kellett jönni, amikor már vödörrel mentem ugye a saphoz vizér, és unta magát. Elkezdett énekelni. Arra gondoltam, hogy ha ő énekelhet, akkor én is énekelhetek. Elkezdtem halkan dudolni magyar nótákat, aztán mindig hangosabban. Hát ha szórakozzanak a cellába, hogy itt egy magyar sziszálja a padlót. Másnap a másik katona, az is unta magát, az is énekelt. megint a Szentlélek Úristen beköt oldalba, ez a jó ember nem tud magyarul, nekem nem kell a magyar nóta szövegét énekelni, én azt is elénekeltem, hogy a katolikus pap csiszálja itt a padlót. Hát szórakozzanak benne a cellába. Nekünk a cellába a fülünk úgy kihegyesedett, már talán a 6. vagy 8. napja takarítok, akkor én már tudtam, hogy az egyik folyosó végén ott vannak a halálkamrák. 6 cella volt ott, 32-en voltak akkor halálra ítélve, várták a kivégzésüket. Ott elénekeltem azt, hogy aki a szentgyónását el akarja végezni, bánja meg a bűneit, én innen a folyosóról megadom a feloldozást. Hát ott bűnvallomás nem lehet kívánni, igaz? Azt is megénekeltem, hogy egy tisztességes szentgyónás lesz, de akkor még latinul volt a gyóntatásnak a szövege, és a lényege volt, ego te absolvo apecatis tuis. Én téged feloldozlak a bűneidtől. Erre én kerestem egy magyar nótát. Hát most már nem ismerik, de hogyha a nagymamát, nagypapát megkérdezem, akkor így emlékeznek rá, a nincs cserepes anyám. Nincs cserepes anyám, sem szűröm, sem sobám nékem, ego te absolvo apecatis tuis. És én fújtam, tehát 20-szor is a feloldozást.
Dicséret és hála néked, újjáteremtő Szentlélek, aki szüntelenül kiárasztod ajándékaidat. Add, hogy a megszentelt élet karizmáinak különbözősége egyre termékenyebbé tegye egyházad életét az evangélium nagylelkű és feltétel nélküli szolgálatában.
Nagyon szép megnyitója volt a szerzetesek évének a Szent István Bazilikában. Ott volt minden szerzetes rend, a provinciálisok koncelebráltak. Várszegi Asztrik, a püspöki képviselője a szerzeteseknek, ott volt a főhelyen a két bíboros mellett, és hát egy igazi szép kezdet. Dobszai Benedek, hogy élte meg ezt a szentmisét, a ferencesek provinciálisa, több ferences láttam, de valószínű jóval többen voltak jelen, mint ahányat én ott a bazilika egyik sarkából észrevettem.
Valóban nagyon szép elindítása volt a megszentelt élet évének ez a közös ünnep. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb értéke egyfajta rácsodálkozás volt arra, hogy együtt vagyunk, hogy mennyien vagyunk, hogy milyen jó, hogy vagyunk. Azt gondolom, hogy nem kis dolog, amikor több mint 300 szerzetes egy liturgikus ünnepen közösen van jelen, hiszen azért ez már egy meghatározó százaléka a magyar szerzetességnek. Valóban az előjárók, előjáró nővérek, testvérek, atyák nagyon szép számban voltak ott, és hát azt gondolom, hogy az is nagyon méltó, hogy a püspöki kar vezetőjeként Erdő Péter bíboros atya nyitotta meg ezzel a szentmisével a hazai évet.
A szentbeszédében a bíboros föl is adta egy kicsit a leckét a szerzeteseknek, megemlítette, hogy a főváros gazdag kerületeiben csoportosulnak, tömörülnek nagyrészt a szerzetesek. Ez egy történelmi örökség, 2. kerület, 12. kerület, 5. kerület, és a talán még nem tudom melyik kerület, 1. kerületet említette, és a Józsefvárosnak a belső részét megszorítva érzi el magát Dobszai Benedek, lévén a 2. kerület a ferencesek fellegvára. De hát ez egy adottság és lehetőség is, de azért biztos elgondolkodott a megszólításon, ha nem is neki szólt elsősorban.
Hát azt gondolom, hogy ferenceseknek biztos, hogy szólt ez, hiszen Budapesten különösen is sok intézményünk és templomunk van a 2. kerületben. Nyilvánvalóan a rendi közösségben is azért előjön ez a kérdés sokszor, hogy hol vagyunk jelen, hogyan vagyunk jelen, jó, hogy ott vagyunk-e jelen, ahol jelen vagyunk. Valóban azért ez egy nagyon fontos és kimondandó dolog, hogy ez egy történelmi örökség. Nagyon sok helyen azt tapasztaljuk, hogy a ferences kolostor köré szerveződött a lakosság, hiszen eredetileg mondjuk a város szélén vetették meg a lábukat a testvérek.
Hát ha csak azt nézzük, hogy országúti ferencesek, tehát ahol a Margit körúton most áll a ferences templom és kolostor, az valamikor egy két város közötti senki földje volt nagyjából, Buda és Óbuda között.
Hát, hogyha ennél közelebbit hozunk, Pasarét, ami azért a 20. században mutatta ugyanezt, amikor a pasaréti templom épült, hát gyakorlatilag még a környéken kisebb villák voltak esetleg, vagy nyaroló ingatlanok, aztán köré szerveződött a lakosság. Ezzel együtt nyilván föl kell tenni a kérdést, hogy hol vagyunk jelen, és persze ki lehet azt is mondani, hogy adjuk fel ezeket a kolostorokat, és menjünk ki a szegény negyedekbe. Azért azt is hozzá kell tenni, hogy ezek nagy lelkipásztori központjai Budapestnek, tehát szerintem azért a budapesti lelkipásztorkodás nagy bajba lenne, hogyha hirtelen feladnánk a pesti ferenceseket, a pasarét és az országúti plébániát, hiszen ezen a, csak ebben a három templomban azért több ezer ember megfordul egy vasárnap. Illetve az is egy érdekes kérdés, hogy a gazdagabb rétegeknél, vagy a tehetősebb rétegeknél is azért tapasztalunk emberi nyomorúságot, amely felé ugyanúgy van nekünk küldetésünk, mint a szegény, elesett ember nyomorúsága felé. Én tehát azt gondolom, hogy itt egyfajta kettősséget tapasztalunk, hogy jelen lenni azokon a helyeken, ahol eddig voltunk megfelelő módon, de nyitottnak lenni, vagy nyitni azok felé, a területek felé, ahol jelenleg nem vagyunk jelen. Ez mindig egy érdekes kérdés, különösen akkor, hogyha hívnak minket. Ezt nem titok, minket több püspökség területére hívtak az utóbbi években, és bizony, amikor a rendi közösségben erről beszélünk, akkor ez szempont, hogy egy egyetemi nagyvárosba megyünk, vagy mondjuk egy olyan helyre, ahol a roma kisebbség van többségben. Ez egy fontos szempontkérdés. Fontos szempont például egy ilyen kérdésnél, hogy egy új alapításnál, ha erre lehetőségünk van, vagy lenne, akkor merre fele menjünk. Itt egészen biztos, hogy a bíboros atyának a mondatai számunkra is nagyon fontos és eligazítóak.
A Jászberényi nyitás vagy újranyitás azért jelzi azt, hogy ez a törekvés nem csak elviekben vetődik föl.
Valóban pont most említette meg valamelyik kollégám, aki nem volt Jászberényben, hogy azért ő tanít egy másik iskolánkban, és nagyon más a gyerekanyag. És ezt pozitíve mondta, hogy bizony azt tapasztalja, hogy érdemes volt nyitnunk e felé, hiszen jóra való, de nagyon más sorból érkező fiatalokat tudtunk elérni, vagy tudunk elérni ezen keresztül. Azt gondolom, hogy valóban, ha nem is egy nagyon erős nyitás abban a tekintetben, hogy megjelent volna egyszerre három rendtárs Jászberényben, de mégiscsak egyfajta rést nyitottunk azon az ablakon, amelyet jó lenne kitárni.
Igen, ott egy szakközépiskolát vett át a rend, sok száz diákkal, tantestülettel, és most kezdődik ott egyfajta ferences jelenlét. A szerzetesek évétől mit vár Dobszai Bence, mire alkalom ez az esztendő itt Magyarországon?
Három dolgot mondanék rá. Egyrésztről nyilván minden ilyen jubileumi év egyfajta belső ünneplés, egyfajta belső rácsodálkozás arra a titokra, amit ünneplünk. Tehát biztos, hogy a szerzetesének önmagában egy a saját identitása szempontjából egy fontos dolog, hogy van egy ilyen megszentelt életéve. Nem utolsó sorban a szerzetesi együttműködések is erősödnek, hiszen csak ahogy előkészítjük az évet, nagyon sok belső kapcsolat alakul rendi közösségek között. Nyilván másodszorban egy ilyen esztendő alkalmat ad arra, hogy kifele az egyház, vagy az egész társadalom fele megmutatkozzon a megszentelt élet értéke, a szerzetesi életnek az értékét azért be tudjuk mutatni a világ számára. A harmadik, ami itt felsorolnék, ez talán kicsit furcsa lesz, hogy van bennem egyfajta, hát nem tudom máshogy fogalmazni, aggodalom. Hogy azért azt látjuk, hogy amikor az egyház egy-egy jubileum évet hirdet, akkor ott azért mindig megjelenik a kísértő is, és hogyha visszatekintünk az elmúlt esztendőkre, amikor valami különleges jubileum volt, akkor ott azért mindig éreztük a kísértőnek a támadásait is. Elég csak az, hogy a papság évében milyen vádakat vagy jogos dolgokat hoztak elő a papsággal kapcsolatban. Én bennem tehát egy olyan remény van, hogy a megszentelt élet évében nem botrányok kerülnek ki a szerzetes életből, nem ilyen dolgoknak leszünk tanúi, hanem valóban a belső ünneplés és a példaadás az, ami előtérbe helyeződik.
Mindenható Istenünk, formálj minket ebben a szent időben, hogy az első szeretet tüzével, égő lámpással a kezünkben éljük profétai küldetésünket, Krisztus a mi Úrunk által.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, a szerzetesek évének kezdetén észrevételeiket várom a hitvilag@lancidradio.hu címre. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. a teljesség felé.